Kedves kolléginák és kollégák, jó reggelt kívánok mindannyiuknak! Az elmúlt óra végén azt hihették joggal, hogy na végre túl vagyunk a vaskarbon egyensúlyi fázis diagramon. Hát rossz hírem van, nem. Nem, mert még csak félúton járunk. Félúton járunk, mert amit bemutattam maguknak, vaskarbon egyensúlyi fázisdiagram címén, az csak az egyik. Ugyanis kettő van. Kettő van, és a kettőt úgy különböztetjük meg, hogy az egyiket metastabilnak, a másikat pedig stabilnak nevezzük. Amit bemutattam, az volt a metastabil, és azzal jellemzett, hogy benne a nem vas fázisok, az a cementit, az Fe3C vegyületfázis. Mint emlékeznek, a fázisdiagramot, amikor felrajzoltam, egy egyensúlyi fázis diagramot, amikor felrajzoltam, akkor a vízszintes tengelyre egy nyilat raktam, hogy a karbontartalom arra felé nő. A diagram csak úgy emlékeztetőül, valahogy így nézett ki. Javasolom, hogy gyakorolják maguk is a rajzolását, én is azt teszem. Nehogy elfelejtsem. Ugye így nézett ki, s látszik, hogy a karbontartalomnak arrafelé növekednie kéne, s itt ez az Fe3C, vagy cementit, az csak 6,69% karbontartalomnál van. A vasfázisok, ugye az alfaferrit, a gammavas, más néven austenit, és a deltaferrit. A nem vasfázis az maga a cementit. Ha ez a metastabil, akkor hol van a stabil? És miben különbözik a stabil a metastabiltól? Abban különbözik, hogy a nem vasfázis nem cementit, hanem tiszta karbon. Tiszta karbon, mondom így általános szóhasználattal, mert sajnos nem lehet válogatni a tekintetben, hogy a karbonnak milyen megjelenési formája legyen jelen ebben az ötvözetrendszerben, mert milyen jó lenne, hogyha választhatnék abban is, hogy most a tiszta karbon az mondjuk grafit vagy gyémánt legyen. Ugye mind a kettő tiszta karbon, csak hát a kristálytani változata, módosulata, allotróp módosulata más. Hogyan néz ki ehhez képest a stabil rendszer? A stabil a metastabiltól igazán úgy is megkülönböztethető, hogyha túlhűtjük az ötvözetet bármelyik karbontartalomra tekintettel, akkor kapjuk a metastabilt. Ha nem hűtjük túl, akkor kapjuk a stabilt. Ebből következik, hogy a stabil fázisdiagramban a fázisváltozási hőmérsékletek egy csöppet fölötte vannak a metastabilnak. Az eutektikus reakció hőmérséklete, amit a metastabilba ECF vonalként apostrofálunk, a stabilban E vesző, C vesző, F veszőként jelenik meg, S nem 1148, hanem 1153 fokon van, mi azt jelenti, hogy csupán 5 fok a hőmérséklet különbség a kettő között. Ugyanígy az eutektoidos fázisreakció hőmérséklete is megváltozik, egy csöppet följebb kerül, és a korábbi PSK pontok P-vesző, S-vesző, és majd ottan messze lesz a K-vesző, pont lesz erre a fázis reakcióra jellemző. Innentől kezdve már csak össze kell kötnünk az új fázis reakciók által kijelölt pontokat, s kapjuk a stabil fázis diagramot. Ugye itt volt a D pont, és most a D vesző oda fölkerül 100% karbonhoz. Tehát a fázis diagram nem fejeződik be 6,69%-nál, hanem tart egészen 100%-ig. Egyéb tekintetben semmi különbség a két diagram között. Lássák, hogy a diagram bal oldala érintetlen maradt. Csak az a rész változik meg, aminek köze volt a cementit fázishoz. És a cementit fázist ki kell most cserélnünk grafit fázisra. A stabil rendszerben nincs cementit, csak grafit, mint nem vas fázis. Továbbra is megmarad azonban az alfa ferrit, az austenit és a delta vas. Ugyanúgy természetesen az olvadék állapot. Miért ez a kettőség, és miért kell mind a kettőt ismerni? Azért, mert annak ellenére, hogy metastabilnak hívjuk a cementites rendszert, mégis évszázadokon, évezredeken keresztül megmarad ez a metastabil állapot, jelesül az alfaferrit mellett cementit van szobahőmérsékleten, évezredeken keresztül. Tehát mégis némi stabilitást mutat, aminek több oka van. Az egyik oka az, hogy a grafit és a cementit szabad entalpiája közötti különbség kicsiny. Miért érdekes ez? Azért, mert kicsi a hajtóerő az átalakuláshoz, a fázisváltozáshoz. Erre még majd egy picit később vissza fogok térni. Másikok, hogy acéljainkra a metastabil rendszer a jellemző, tehát a cementites rendszer a jellemző. Nem így az öntött vasak világára, ami körülbelül ebben a karbontartalom tartományban van, mert az öntött vasakra nagyon gyakori, hogy a grafitos rendszer a jellemző. És elborzasztom magukat, a valóságban a két rendszer keverése is elképzelhető. Vannak olyan anyagaink, direkt csinálunk ilyeneket, már eleink is csináltak ilyeneket, hogy van benne cementit is, és van benne grafit is. Ha valaki ismeri Ganz Ábrahám nevét és munkásságát, akkor hallhatott róla, hogy itt Pesten, a Hengermalom úton lévő malomban csinált olyan hengerfékeket gabonaőrlésre, melyekben a gabonaőrléséhez már nem köveket, mint Arany János költeményében is olvasható, amivel dobálódzott egy fiatalember. Szóval nem köveket használtak a gabona őrlésére, hanem öntött hengereket. Azoknak az öntött hengereknek a külső kérge az rendkívül kemény volt, ezért volt alkalmas őrlésre. Az a cementites rendszer szerint kristályosodott, és a fázis átalakulásai is úgy zajlottak le. A magja viszont szívós kellett, hogy legyen az ilyen durván 30 centi átmérőjű 1 méter széles hengereknek, ugyanis ha nem olyan lenne, nem lenne szívós, akkor eltörnének a dinamikus igénybevétel során. Ezért a magja az inkább ferrit grafitos szövetszerkezetű. De hogy a közlekedésre utalja, a kerekek, a vasúti kerekek ősi verziói, az öntött vasúti kerekek ugyanígy készültek, hogy a keréknek a futófelülete, amikor már használják, akkor egy függőlegesen kell mutatni, amikor öntik, akkor vízszintesen, mert ezeket vízszintesen öntötték. A futófelülete az kemény kopásálló kell, hogy legyen. De nem lehet ilyen kemény, sajnos a keménység és a ridegség igen gyakran kart-karba öltve járnak, tehát ami nagyon kemény, az sokszor nagyon rideg is. Ezt nem engedhetjük meg a vasúti keréknél, hiszen egy zökkenő esetén két sín találkozása, kereszteződés, váltó, kap egy ütést a kerék, és szétpattan a ridegsége. Ezt nem lehet. A magjának szívósnak kell lenni. A szívósághoz pedig az kell, hogy ne legyen benne ilyen kemény vegyületfázis, hanem legyen benne inkább nagyon-nagyon sok szívós, fémes fázis. A vegyületfázisok általános jellemzése szerint kemények, ridegek. Addig, amíg a szilárdsági vizsgálaton ki nem volt még. Hát akkor szerintem legfeljebb egy csoport, aki nem volt szilárdsági vizsgálaton, tőlük elnézést kérek, majd megtudják, miről van szó. Addig, amíg a alfaferrit keménysége az olyan durván 150 vikers, addig a cementité 3000 vikers körüli érték. Tehát több mint 10-szerese a keménységes, így a ridegsége is sajnálatos módon. Az alfaferritet lehet alakítani, emlékezzenek vissza, amikor a rácshibákról meséltem, diszlokációs vonalak keltése és vándoroltatása az alakváltozás mechanizmusa. A vegyületfázisokban erre alig-alig van lehetőség. Túl bonyolult a rácspont sík. Azért nem mondok már atomsíkot, mert a rácsponton vegyületek vannak. Jelen esetben Fe3C. Vegyület van a rácsponton. Hát az össze-vissza áll, tehát nagyon nehezen tudnak egymáson elcsúszni. Ez az oka annak, hogy amikor kovácsolt vas, kerítés, dísztárgyat és így tovább csinálnak, soha nem öntött vasból készül. Mindig kis karbontartalmú acélból készül. Öntött vas, rácsot, dísztárgyat önteni lehet, kovácsolni nem. Egyéb iránt pedig, hogyha a szilárdsági tulajdonságokba belegondolnak, akkor azt kell, hogy lássák, hogy szívós, jól alakíthatóak a kis karbontartalmú ötvözetek, notabene a szilárdságuk is jellemzően jó, nagy a szakítószilárdságú, kiváló a nyúlásuk, és így tovább. Akkor mi a csodának az öntött vas? Miért használunk öntött vasat, hogyha az acél sokkal jobb? Hát sok oka van annak, kérem. Egyrészt pénz, másrészt tulajdonság. Nehogy azt higgyék, hogy egy anyagtól egyetlen tulajdonságot várunk el. Van, amikor egy tulajdonságra összpontosítunk, hogy legyél minél keményebb, vagy legyél minél nagyobb szakítószilárdságú. De ez csak egy tulajdonság. Mindig minden anyagunktól tulajdonság együttes létét és annak mértékét várjuk el. Azt, hogy az öntött vasnak kisebb a szakítószilárdsága, dinamikus igénybevétellel és ütés, sokkal kevésbé ellenálló, mint az acél, mégis, ha valaki spárherdet akar otthon csinálni, ki nem tudja, hogy mi az a spárherd? Fölak ezek. A nagymamámék úgy hívták, hogy spárherd. Az a szilárd tüzelésre alkalmas konyhai berendezés, amin főzni, benne sütni, vizet melegen tartani, és így tovább lehet. Egy csutkával, kukorica szárral, és így tovább, többek között fával is lehetett benne tüzelni. Szénnel nem volt szokás, mert szenet a Alföldön, ahol többek között ez nagyon sokáig életben volt. Még ma is lehet egyébként egyes háztartásokban spárherdeket. Hát ez a német kifejezésből spárherd, az a hát most hogy fog, spórolós kemence a szabad fordítása. Kiváló volt a környezetvédelmi tulajdonsága, mert rendkívül olcsón volt működtethető. Az előbb mondtam, hogy kukoricacsutkával volt szokás például benne tüzelni. És az érdekessége az, hogyha valaki még maga elé tudja idézni, hogy hogy néz ki, a tetején fémlapok vannak, ráadásul kis gyűrűk is, hogy szabad tűzön is lehetett az edényeket hevíteni. Ugye a belső kis kört ki lehetett venni, aztán egy gyűrűt, meg még egy gyűrűt, attól függ, hogy mekkora fazekat raktak rá. Na ezek a gyűrűk, meg maga az egész fedőlap az öntött vas. Az mindig öntött vas soha nem lehet megcsinálni acélból. De hogyha valaki olyat árul, na attól ne vegyenek. Miért ne vegyenek? Azért, mert az acél a rendszeres felhevítés, lehűtés hatására elvetemedik. Elvetemedik, oda-vissza fázis átalakulások, mindig visszaoldódik a cementit, a austenitbe, hogyha annyira fölhevítjük, ennek következtében mozog az anyag. Nem így az öntött vas. Az öntött vas a rendszeres felhevítés, lehűtés hatására nem vetemedik el. Egy, kettő. A folyékony halmazállapot béli különbsége a két anyagnak. Ad egy. Az acélt, ha önteni akarom, legalább 1600 fokra fel kell hevítenem. Az nagyon sok. Pénzben sok. Nem csak fűtőanyag mián, hanem az alkalmazandó egyéb anyagok. A tégelyanyaga, amibe öntöm, az öntőforma anyaga, mind drága. Ezért az acélöntvények drágák. Ez azonban csak az egyik szempont, a pénz nem elhanyagolandó. Egy mérnöknek kell érzékének lenni a gazdasági viszonyokhoz is. Hiába találok ki valami szörnyen okosat, hogy ezt meg lehet csinálni, hogyha nagyon-nagyon drága, akkor mi a francnak megcsinálni, mert úgyse fogja senki se megvenni. Másik, az öntött acél falvastagsága, az önthető legkisebb falvastagsága, az lényegesen nagyobb, mint az öntött vas esetében. A fémolvadékoknak is van, úgy hívják ezt öntésznyelve, hogy forma kitöltő képessége. Milyen vékony falu öntvényt tudok abból a fémolvadékból önteni? Most idézenek maguk elé egy másik alkatrészt, egy motorkerékpár blokk hengerfeje. Azt jellemzően alumínium ötvözetből öntik, és ha maguk elé idézik, akkor nagyon sok vékony borda, hűtőborda díszíti a felső részét. Az nem dísz, annak oka van. Rendkívül vékonyak ezek a lemezkék. Na, olyan vékony lemezkét nem lehet acélból önteni. Mert amikor a formába betöltik az acélolvadékot, az öntő formába, nem fog kifolyni a fém. Eldermed, amikor a bordának az üregét ki akarná tölteni. A spárhertbe, hogyha megnézik, olyan durván 3-4 mm vastag, hatalmas lap vagy gyűrű, ami alkotja a felső felét. Ilyet nem lehet önteni acélból. Öntött vasból igen. Alumíniumból azért nem javasolom, mert összerogyhat a spárhergyük, mert ugye a fin alumínium olvadáspontja az 660 fok, hogyha még ötvözzük, akkor a liquidus hőmérséklete jellemzően csökken, a solidus még lejjebb van, úgyhogy secperc alatt berogyna a fazék alatt a spárherd teteje. Csak azért, hogy lássák, mennyire nincs különbség, lényegi, logikai különbség a metastabil és a stabil rendszer között, ahogyan én a tantermi gyakorlatokon azok végén teszem, most az előadáson erre a stabil rendszerre is csinálok egy számpéldát, ami a zárt helyükben elő fog fordulni. Az A csoport mondjuk a metastabilra kap majd számpéldát, a B csoport a stabilra. Logikájában semmi különbség nincs. Hogy bemutassam, hangozzék a következő kép, a számpélda. Van egy 3% karbontartalmú ötvözetünk, az eutektikus reakció hőmérsékletén, és a stabil rendszer szerint játszódnak le benne a fázisváltozások. A kérdés az, hogy ezen a hőmérsékleten és karbontartalom esetén, most nagyon figyeljenek, mennyi lehet az ötvözetben az austenit fázis mennyisége. Mennyi az austenit fázis mennyisége? Ezeket a számpéldákat minden esetben a mérlegszabállyal kell megoldani. A mérleg felállításának technikája pedig abból áll, hogy pro primo, meg kell találnom, hogy hol van a mérlegem alátámasztási pontja. Hát megmondtam, 3%-nál az nagyjából itt van. Az E és a C, illetve az E vesző, C vesző pontok között a hőmérséklet pedig az eutektikus, tehát itt van. S meg kell találnom a mérleg két végpontját. Hát az egyik végpontja egészen bizonyosan az E vesző pont lesz, hiszen ha az austenit fázis mennyiségét keresem, akkor a kónódám egyik végpontján az austenit kell, hogy legyen. És az a kérdés, hogy hol van a kónódám másik végpontja. Ravasz a kérdés, mert úgy fogalmaz, hogy az eutektikus hőmérsékletem. Na most az eutektikus hőmérsékleten a kónódám másik végpontja, az két helyen is lehet. Vagy a C veszőpontban, vagy az F veszőpontban. Miért is? Hát azért, mert ha ez itt a T-eutektikus hőmérséklet, akkor az eutektikus hőmérsékletre érkezés pillanatában az ötvözetemben van austenit és olvadék. Ez az olvadék a C-veszőpont. Amikor befejeződik az eutektikus fázisreakció, itt ezen a szakaszon ugye van austenitem plusz olvadékom, és megjelent a grafit, azért mert stabil rendszerben vagyok, és itt ebben a pontban elfogyott az olvadékom, és itt már csak austenit és grafit van. Tehát erre a két állapotra kell felírnom a mérlegszabályt, hogy meg tudhassam, hogy mennyi lehet az austenit tartalom ezen a hőmérsékleten. Számok nélkül jelen pillanatban ez úgy néz ki, hogy ez ugye az első eset, hogy C vesző mínusz 3 per C vesző mínusz E vesző, és hogyha százalékba akarom, akkor szorozva 100-zal. És ugyanez a kettes esetben, F vesző mínusz 3 per F vesző mínusz E vesző szorozva 100-zal. Lássák, hogy az F vesző az most 100%-ot jelent, hiszen tiszta karbon grafit fázisról van szó. Erre a kérdésre tehát az a helyes válasz, hogy az austenit tartalom a két mennyiség között bármekkora lehet ezen a hőmérsékleten. Itt elkezdődik valamekkora austenit tartalommal, ami primer austenit, hiszen olvadékból egyedül kristályosodott a B C vesző hőmérséklet és az E vesző C vesző hőmérséklet között. Innentől idáig tart az eutektikus fázisreakció, amikor az olvadékból egyszerre két fázis kristályosodik, az austenit, az eutektikus austenit és a grafit. Ezért nő az austenit fázis mennyisége ezen a hőmérsékleten. Még egy dolgot meg kell, hogy jegyezzek. Addig, amíg a metastabil rendszerben a nem homogén, egyszerűbb szóhasználattal, heterogén szövetelemeknek saját neve van, lásd az eutektikumnak lédeburit, az eutektoidnak perlit, addig a stabil rendszerben nincs nekik saját nevük. Egyszerűen úgy hívják, hogy grafitos eutektikum, illetve grafitos eutektoid. A jelző tehát megerősíti azt a tudást, hogy most nem cementit fázis van jelen a vas mellett, hanem grafit fázis. Mondtam, hogy a két fázisdiagram egyszerre is előfordulhat a gyakorlatban. Aki már mozgolódott a fémes anyagok világában, annak talán ismerős az a kifejezés, hogy gömb grafitos öntött vas. Gömb grafitos öntött vas. Ez azt jelenti, hogy biztos, hogy a fázis átalakulásoknak legalább egy része a stabil rendszer szerint zajlott le, hiszen grafit fázis van benne jelen. Ráadásul még arra is utal ez a kifejezés, szóhasználat, hogy ennek a grafitnak az alakja, ami a fémes mátrixban van, az gömbszerű. Mert hogy általában sajnos magától lemezes szerkezetű a öntött vas grafitja, de nem úgy lemezes, mint ahogyan azt a perlit esetében tanultuk, meg fogjuk tanulni, hanem ezek össze-vissza vékony kis lemezek, ráadásul ezeknek a lemezkéknek az éle még rendkívül kicsiny rádiusszal is bír, ami mint általános műszaki szemlélet, éles bemetszés kezdődő repedés, ezt ha valaki még nem hallotta, tanulja meg, ezért nem szabad egy találkozási pontot éles sarokkal megoldani, mindig le kell kerekíteni, mert az a csúcs, az a bemetszés, az feszültséggyűjtő helyként funkcionál, és ezért van az, hogy az öntött, ezért is van az, hogy az öntött vasak, na kicsi a szilárdsága, mert ezeknek a grafit lemezkéknek a bemetsző hatása érvényesül. Ezeket a lemezkéket körülbelül úgy képzeljék el, mint a kelkáposzta leveleket. A kelkáposzta leveleket, tehát még csak nem is síkok ezek a lemezkék, hanem ilyen össze-vissza gyűrtek. És úgy van a káposzta, kelkáposzta levélkék végén ez az éles bemetszés. Azért, hogy ne ilyen legyen, szokás kezelni az öntött vasat, idegen kifejezése úgy még, hogy modifikáljuk az öntött vasat. Ez ilyen affektálós kifejezés egyébként igaz. Amivel elérjük azt, hogy a grafitnak az alakja ne ilyen kedvezőtlen, hanem legyen gömb. Miért is kell nekem, hogy gömb legyen még? Hát gondoljanak csak bele, hát a grafitnak mekkora a szilárdsága. Hát konvergál a zéró, tehát a papíron elbírom kenni. A fém szilárdsága, az alfaferri szilárdsága, több nagyságrenddel nagyobb. Na most, hogyha ebbe a egészen tűrhető fémes mátrixba egy halom ilyen káposztalevél van, az annyi, mint hogyha ott végig repedés lenne benne. Hát a grafitnak olyan kicsiny a szilárdsága. Hát ezért kell törekedni arra, hogy ha már úgyis annyi karbon van benne, és megjelenik a grafit, akkor ne ilyen nagy lemezkék legyenek benne össze-vissza a térbe, hanem inkább legyen gömb. Ezért szoktunk gömbgrafita. De megint nehogy azt higgyék, hogy olyan borzasztó nagy szívfájdalom, hogy lemezgrafitos egy öntött vas. Nem! Egy eszterga ágyat véletlenül se akarjanak, már annak ugye ezt a prizmás csúszkáját, véletlenül se akarják, csak azért, mert nagyobb a szilárdság a gömbgrafitos öntött vasból csinálni. Mert úgy meg fogja köpködni az esztergályos a munkájukat, mint annak a rendje, és joggal, úgyis úgy fog rezegni az egész eszterga, mint a csuda. Miért? Azért, mert az öntött vasnak, a lemezgrafitos öntött vasnak kiváló a rezgés csillapító hatása. Az acélnak nagyon rossz. Hát, hogy egy acélt megpendítek, az majdnem úgy peng, mint egy harang. Rendkívül lassan csillapodik le a rezgés benne. Az öntött vasban nagyon gyorsan lecsillapodik. Ezért kell a szerszámgépeknek a vázát, az ágyát lemezgrafitos öntött vasból csinálni. Igen, bumszlit kell csinálni belőle, hogy a kívánt szilárdsága meglegyen, de cserébe egy precíz gépet kapok. Látják, mindennek megvan az előnye, meg a hátránya. És ezért mondtam az elején is már, hogy egy anyagtól sohasem egy tulajdonságot várok el, hanem tulajdonság együttest. Sokféle tulajdon. Van, amire kihegyezem azt az alkatrészt, amit nagyon várok tőle. No, gömbgrafitos öntött vas. Hát ennek több verziója van, meg kell, hogy mondjam. Van olyan, hogy ferrit gömbgrafitos öntött vas, van olyan, hogy ferrit perlites gömbgrafitos öntött vas, meg van olyan, hogy perlites gömbgrafitos öntött vas. Hát ez meg hogy jön ki? A legérdekesebb, a ferrit perlites gömbgrafitos öntött vas. Hogy jön ez a szerkezet létre? Tudjuk, hogy a perlitben van alfaferrit plusz cementit. Hát itt valami rafináció kell, hogy legyen, mert a cementit az csak a metastabil rendszer szerint jöhet létre, a gömbgrafit, maga a grafit pedig csak a stabil rendszer szerint. Na most, amikor szobahőmérsékletre hűlt ez az ötvözetem, ezek a gömbgrafitos öntött vasok is jellemzően az EC koncentráció tartományban vannak, közelebb az E-hez, mint a C-hez. Amikor ez az olvadék hűl, akkor most mi történik? Csak logikusan menjünk végig, talán segíteni fog a világképük alakulásába, hogyha rajzolom, hogy nagyjából hogy néz ki a szövetképe, a maratott metallográfiai szövetképe, egy ferrit perlites gömbgrafitos öntött vasnak. Van egy gömbszerű grafitrész, ezt veszi körbe szobahőmérsékleten az alfaferrit, és e körül vannak perlit szemcsék. Perlit szemcsék. Ez a csíkos szerkezet akar ugye a perlit lenni. Ezt már kitalálhatták. És megint jön egy ferrites rész, annak a közepetáján egy grafit, és így tovább, és így alakul ki, így néz ki, nyilván három dimenzióban a ferrit, perlites, gömbgrafitos öntött vas szövet szerkezete. A grafit körül mindig alfa ferrit van, és két alfaferrites terület között pedig jellemzően perlit. Na, ennek tudatában nézzük meg, hogy ez hogy alakulhat ki. Hát mondtam, hogy itt hűtünk, és amikor elérjük a BC vagy BC vesző likvidus hőmérsékletet, teljesen mindegy, hogy mit mondok, hiszen ez a vonal nem változik attól, hogy stabil vagy metastabil, csak a végpontja bizonyos, hogy a kristályosodás úgy kezdődik meg, hogy primer austenit jön létre az olvadékból. Ez biztos. Ez biztos, és ez a folyamat tart egészen az eutektikus reakció hőmérsékletéig. De melyik? A stabil vagy a metastabil eutektikus reakcióig? Gondolkodjunk. Mit látunk a szövetképen? Azt, hogy perlit. Nem látok azonban a képen eutektikus cementitet. Ha nincs eutektikus cementit az anyagban, akkor bizonyos, hogy nem cementit képződött az eutektikus reakcióban. Hát akkor mi? Ez körülbelül olyan kérdés, amikor megkérdezik a szőkétől, hogy fia vagy lánya született, és fia született? Nem. Hát, ha nem cementit, akkor mi a másik lehetőség? Csak a grafit lehet. Bocsánat, júj. Ilyet nem szabad. Tehát az eutektikus reakcióban grafit képződött. Itt van né. Ez a grafit az eutektikus reakcióban képződött, s mellette, körülötte még több austenit, eutektikus austenit. Tehát az eutektikus reakció a stabil rendszer szerint játszódott le. Jó, ezt már tudom. No, akkor menjünk tovább. Befejeződött a kristályosodás, most már csak fázis átalakulások, kiválások játszódhatnak le benne. Vizsgálandó, hogy mi történik az e-vesző karbontartalmú austenittel, miközben hűtöm. Tudom, látom, hogy hőmérséklettel csökken a karbonoldó képessége, ezt mutatja az e-vesző, s-vesző vonal. Az austenitből tehát ki kell, hogy váljon az oldatban nem tartható, tovább nem tartható karbon mennyisége, s megint kérdés, hogy na és most mi fog kiválni? Karbon Igen, de milyen formában? Cementit formájában, vagy grafit formájában? Hát megint csak nézzük meg a metallográfiai szövetképet. Látok én szekunder cementitet? Nem. Nem látok szekunder cementitet, ebből azt követ, hiszen a perlit cementitje az majd csak az eutektoidos reakcióban jöhet létre. Ergo az elvesző-esvesző hőmérséklet tartományban szekunder grafitnak kellett kiválnia. Na és ez hun van? Itt. Itt van, mert hogy ennek a gömbszerű grafitnak is van belső szerkezete. Már a modern mikroszkópok lehetővé teszik, hogy ennek a grafit gömbszerű képződménynek a szerkezetét is meg lehessen vizsgálni, és utalást lehessen arra találni, hogy olvadékból kristályosodott, vagy kiválással. Mert hogy mi is történt? Ugye amikor befejeződött a kristályosodás, van a grafit gömb, és körülveszi az összes grafitot, a mátrix, az austenit. És az austenitből a karbonatomok diffundálnak a grafit gömb felé. Így hízlalják a grafit gömbömet, miközben a mátrix austenit tartalma folyamatosan csökken. Amikor megérkezek az eutektoidos reakció hőmérsékletére, van austenitem, aminek a karbontartalma esvessző 0,68. Az S-nek 0,77, hogyha valaki már megtanulta. Tehát 0,68 százalékra lecsökken a karbontartalma az austenitnek. Jó, megérkeztem az eutektoidos reakció. Most mi fog történni? Megint ott a kérdés, hogy stabil vagy metastabil rendszer szerint fog az eutektoidos reakció lejátszódni. Melyik? Hát nézzük meg a szövetképet, hogy a tüdőbe került ide ez a rengeteg ferrit. Na az, hogy van perlit, azt látom, tehát bizonyos, hogy az austenit kellett, hogy bomoljon, hú, de szépen fogalmaztam, a metastabil rendszer szerint, mert hogy másképpen nem képződhetett volna perlit. De honnan van ez a nagy tömbi, masszív ferrit udvar? Hát az meg csak úgy keletkezhetett, hogyha az eutektoidos reakció részben a stabil rendszer szerint zajlott le. Na gondoljuk ezt végig. Megérkeztünk úgy, hogy a grafitunk körül 0,68 karbontartalmú austenit van. Elindul az eutektoidos reakció. A karbonatomok most megint a grafit gömb felé diffundálnak, és így jön létre az austenit bomlása. A karbonatom megy a grafithoz, és ami körülötte van, az pedig alfaferritté alakul át. Igen ám, de két karbonatom között az ő diffúziós sebességéhez képest nagyon nagy a távolság. Lesznek olyan karbonatomok, amik már nem tudják megtenni ezt a diffúziós távolságot. Ők tulajdonképpen ott maradnak, idézőjelbe. Notabene, itt a karbontartalom még nőni is fog A 68-ról fölmegy 77-re, 068-ról 077-re, hogy le tudjon játszódni a fázis átalakulás. Na ez ennek az anyagrésznek a legbonyolultabb része, ha valaki úgy akarja, pedig tök logikus, csak most még több gondolatot kell egyszerre fejben tartani. A diffúziót, a diffúzió sebességét, az átalakulás hajtóerejét, a határfelületi energiákat, mindezeket egyszerre kell kezelni. Miért nem csinálja azt az Austenit, hogy hát ilyen picike kis grafit rögöket hoz létre a szemcséi között, vagy a szemcséiben? Hát azért, mert a csíra képződéshez szörnyen sok energiára lenne szükség. Az hiányzik neki. Inkább veszni hagyja a stabil rendszert, bocsánat, itt a S-vesző, P-vesző, K-vesző vonalat, inkább veszni hagyja, és a metastabil rendszer kisebb hajtóerejét, szabad entalpia különbségből. Emlékezzenek vissza, az volt a delta G a csíra képződésnél. A metastabil rendszerben ez a delta G, ez kisebb, mint a stabil rendszerben. Igen ám, de a diffúzió. A diffúzió meg ellenpontozza ezt a hajtóerő veszteséget. Mert hogy elegendő a 100%-os lokális karbonkoncentráció elérése helyett egy 0,77-es lokális karbonkoncentráció. Ugye érzik a kettő között a különbséget? Nem mindegy, hogy azon a helyen, ahol valami újnak meg kell születnie, ottan a karbontartalomnak 100%-ra kell feldúsulnia, vagy elegendő csak 0,77-re. Vagy másik esetben 6,69, hogy a cementit fázisra utaljak. 100% kontra 6,69. Na ezért, amíg csak bírnak a karbonatomok, ide fognak a gömb felé diffundálni, ha már nem jutnak el odáig, akkor megcsinálnak egy perlitet. Csinálnak egy perlitet, és ezért soha nem fordulhat az elő, hogy ez a szövetszerkezet fordítottan nézzen ki. Az lehetetlen, hogy a grafitgömb körül perlit legyen, és a perlit helyén pedig ferrit. Nem lehet. Termodinamikai lehetetlenség. Ez csak így jöhet létre, hogy grafit, ferrit udvar és perlit. És attól függően, hogy milyen sebességgel haladok át az eutektoidos reakció hőmérsékletén, lesz más és más a fémes mátrixom, a grafiton kívüli szövetelemem. Ha nagyon lassan megyek át, kicsi a túlhűlésem, akkor grafit és ferritem van. Ha gyorsan megyek át, akkor grafit és perlitem van. És ha közepes sebességgel, akkor a grafit mellett ferrit udvar és még perlit. Magyarul a ferrit-perlites gömbgrafitos öntött vas esetében az eutektoidos reakció egy része a metastabil, a másik része a stabil rendszer szerint játszódik le. Sorrendiségét, időbéli sorrendiségét tekintve persze fordítva, mert először lejátszódik a stabil rendszer szerinti, és a végén, amikor már a karbonatomok nem tudnak tovább szaladni, na akkor majd a metastabil rendszer szerint fog lejátszódni. Hogy innentől lefelé mi történik, azt ezen a szövetképen már nem lehet látni. Nem lehet látni, és fénymikroszkóp alkalmatlan is erre. Nem fogják fénymikroszkóp segítségével látni, ugyanis az a terciér fázis, ami az alfaferritből kiválik, oly kicsiny mennyiségű, hogy az már csak ezért sem látható. Másrészt ez a terciér kiválás sokszor, igen gyakran rá válik, oda nő a előző szituációkban képződött grafithoz, illetve cementithez, tehát amikor a perlit ferritjének karbontartalom csökkenése miatt karbonkiválás van, akkor az a karbonkiválás a perlit cementitjére fog kiválni. Ott található meg, hogyha valaki rendkívül ügyes, és van elektronmikroszkópja. Na, kolléginák és kollégák, megígérem, hogy a vaskarbonnal kapcsolatos előadási gyepálásukat befejeztem, de nehogy azt higgyék, hogy megszabadultak tőle. Alig telik el még egy előadás, és már is újra elő kell majd vennem a vaskarbon egyensúlyi fázisgyalmat, hogy utaljak arra, hogy mi miért történik úgy, ahogy. Nos, kedves kolléginák és kollégák, bevallom őszintén, hogy úgy meghajtottam magukat, mint Zinger a varógépet, ahogyan a szóbeszéd tartja, mert hogy oly sebességgel vágtattam végig eddig az anyagrészen, ami már nekem is majd, hogy nem sok volt, és tettem ezt azért, mert ad egy két előadás az ünnepnapok miatt a sorból kimarad, hát kettő, hogy az EA gyakorlatokra már úgy mehessenek, hogy valami előképük, ismeretük van a fázis diagramokról. Meg úgy lesz hatékony az EA gyakorlat, és javasolom is, hogy az EA gyakorlatra ne csak a beugró mélyen készüljenek, hanem azért is, hogy tényleg hatékony legyen. Ha ott nem tudták megérteni a fázisdiagramokat, egyensúlyi állapotábrákat, akkor már nehéz soruk lesz. Nem lehetetlen félreértés, ne essék, mert mint többször sok embernek már mondtam, oly egyszerű a dolog, hogy talán ez zavarja sokukat. De elérkeztem valahová, és most illik ilyenkor egy kis lazítást tartani. Ez a lazítás, ez a műszaki általános világképük gazdagítását kell, hogy szolgálja. Egyfajta technikatörténelem, technikatörténet, és ez irányul a legfontosabb szerkezeti anyagunkra, a vasra és az acélra. Arról fogok röviden maguknak mesélni, hogy hogyan jön létre, hogyan állítjuk elő ezt a szerkezeti anyagot, a vasat, illetve az acélt. Két részből fog állni ez a mese. Az egyik résznek az lesz a címe, hogy nyersvas gyártás, a másiknak pedig az, hogy acélgyártás. Kezdjük a nyersvas gyártásával. Mi a célja? A célja az, hogy ércből fémet állítsunk elő. Más megfogalmazásban, a természetben előforduló vegyületből színfém jöjjön létre. Tehát egy vegyületből kell színvegyelemet előállítani. Talán érzékelik, hogy ez egyfajta kémia. Igen, ne lepődjenek meg, a kohászat az egy speciális kémia, olyan kémia, amit nagy hőmérsékleten szokás gyakorolni, űzni. Mi az a nyersvasgyártás technológiai berendezése, eszköze? Annak pedig nagy olvasztó a magyar neve. Németül Hohofennek hívják, onnan van a szabad fordítás. Csak zárójelbe írom, hogy vaskohó, s teszem ezt csak azért, hogy a kohó kifejezésre részleteiben is kitérhessek. Kohó szó szerint azokat a technológiai berendezéseket jelenti, melyekben vegyületből színfémet lehet előállítani. Az összes többi az nem kohó. Azt a szakmához nem értő, de írni tudó emberek írják, mondják, mindenféle nagy hőmérsékletű technológiai berendezésre, hogy kohó. Így született például az űrkohó kifejezés is, mivel volt némi közöm hozzá, ezért mindig a hideg vert ki, amikor ezt olvastam vagy hallottam. Azért, mert egy berendezésben megolvasztunk egy fémet, attól az még nem kohó. Sőt, amikor én középiskolás voltam, akkor volt olyan tantárgyunk, hogy esztétika. Na ez nagyon régen volt, majd a szóhasználatból ki fogják találni, hogy milyen régen. És ebben az esztétika könyvben volt egy fénykép. Hát fényképet nem tudok lerajzolni, de hogy mit ábrázolt, azt azért igen. Nem tudom, hogy maguk ebből mit látnak. Maguk mire asszociálnak ebből? Tessék? Semmire ne gúnyolodjanak. Kinek van ötlete, hogy ez mi lehet? Fel a kezekkel, kinek van ötlete? Mondja? Meleg. Hogy? Nem láttak még ilyet? Hogy? Úgy van. Igen. Nem tudja senki, hogy ez mi akar lenni? Hát nagyon randán rajzolok. Kollega? Ez az majdnem vízhűtő torony. Tornyok pontosabban. Három darab vízhűtő torony. Ezek hatalmas betonépítmények. És ez itten a vízgőz, ami távozik. Atomerőművek mellett is van ilyen, de jellemzően erőművek, hőerőművek mellett van ez a víz visszahűtésére szolgáló technológiai berendezés. Azonban az ábra alatt a szöveg az volt, hogy a szocializmusban már a nagyolvasztókat is formatervezik. Mi most is futkároz a hideg a hátamon, ettől a szövegtől. Mert pro primo ez nem nagy olvasztó. Pro secundo a büdös életben nem lehetett és nem is lehet a jövőben sem formatervezni a nagy olvasztót. A nagy olvasztó geometriája az oly szigorúan kötött, hogy el nem bírják képzelni. Ott tized, század fokra kötött a geometria dőlés, tehát például a kúpoknak, a csonka kúpoknak a dőlésszöge. Század fokokra kötött. Mert ha nem, nem működik a berendezés. Na jó, erről letörlöm. Nehogy valaki ezt tanulja meg nagyolvasztó címén. Nézzük inkább, hogy valójában hogyan néz ki egy nagyolvasztó. Egyébként azért is mondom, hogy ezt nem lehet forma tervezni, mert én kohász vagyok, ezért tőlem fogadják el, hogy ennél randább berendezés nincs a Földön. Ez a randa, mint a bűn. De csak így működik. Hogyan néz ki a belső geometriája, tehát az ürege a nagyolvasztónak? Öt fő része van. És ezek úgy nagyjából így néznek ki egymáshoz képest. Ez egy forgásszimmetrikus berendezés. A térfogata az 500-tól úgy durván 5000 köbméter. Ez a belső üreg. Mint mondtam, öt része van, és mindegyiknek neve, úgy, mint torok, akna, poha, nyugvó és medence. A nagyolvasztó zárt. Ez egy zárt tér. A torokban van egy torokzár, ami egy zsilipelő rendszer. Azt az anyagot, amit bejuttatunk a nagyolvasztóba, azt be kell zsilipelni a túlnyomás miatt, pro primo, pro secundo, mint majd látni fogják, ha nem ezt tennék, akkor a környéken mindenki jól meghalna. Hol adagolnak, és hol vesznek ki? Szilárd betétet a torokzáron keresztül, mert amit bejuttatunk, azt betétnek hívják, és gáznemű betétet amit fúvószélnek mondanak, pedig a nyugvó és a medence találkozásánál. Ez a gyűrű, körgyűrű juttatja a nagyolvasztóhoz a fúvószelet, majd elmesélem, hogy mi a különbség a levegő és a fúvószél között, és bejuttatni pedig úgynevezett fúvó kasokon keresztül juttatják be. Fúvó kasokon keresztül juttatják be. Na ez megy be, és mi jön ki? A toroknál jellemzően két hatalmas csövön, az úgynevezett torokgáz, és a medencéből két egymás fölött lévő nyíláson keresztül lehet majd kicsapolni a folyékony halmazállapotú nyersvasat, és fölötte a salakot. Hát így néz ki nagyjából a nagyolvasztó. Egyedül a vaskohónak van saját neve, úgy, mint nagyolvasztó. Az összes többi kohó a jelzőjét az alapján kapja, hogy mely fém kinyerésére szolgál, így van részkohó, onkohó, cinkohó, és így tovább. Attól függően, hogy milyen fémet akarunk előállítani, és ezeknek a egyéb fém kohóknak a szerkezete is teljesen más. Nem is hasonlít a nagyolvasztóhoz. Na, hogyan néz ki az, ami az üreget körülveszi? Pontosabban mi alkotja az üreget? Hát nyilván tűzálló falazat, és azért, mert a nagyolvasztó úgy durván 10 évig nem áll le. Ha elindították a működését, járatják a nagyolvasztót, durván 10 évig meg se áll. Nincs vasárnap, nincs karácsony, ennek működnie kell. Nem állhat le, mert ha leáll, tönkre megy. És ez olyan milliárdos nagyságrendű berendezés. A falazata tehát tűzálló, de 10 év alatt akármennyire is tűzálló átizzana, ezért a durván méteres nagyságrendű falazatba vízhűtőtáskák vannak beépítve, és mivel ez a berendezés, ez 10 méteres nagyságrendű magassággal bír, kibírják találni úgy érzékre, hogy ez a szerkezet saját magát képtelen megtartani. Ezért ennek van egy páncélzata, egy acélpáncélzata, és a páncélzatot pedig egy acélvászszerkezet tartja. Tehát a falazat tulajdonképpen, hát nem fölfüggesztve van, de egy nagyon erős fémszerkezet tartja az egészet. Menjünk végig a működésén, onnantól kezdve, hogy mit adagolunk, mi ez a betét. Háromféle szilárd betét van, a negyedik ugye a gáz halmazállapotú betét. Melyek a szilárd betétek? Ért, koksz, mészkő. Mi az az érc? Érc az a természetben előforduló ásványi anyag, amelyből a színfém gazdaságosan kinyerhető. És ez rendkívül fontos megjegyzés, hogy gazdaságosan kinyerhető. A föld felszínét alkotó szilárd anyag jellemzően és nagyon sok helyen tartalmaz vasat. Amikor vöröses színű a táj, akkor az a vöröses szín, ilyen rozsdabarna szín, az a vasoxidtól olyan színű. De abból még a vasat kinyerni értelmetlenség. Ahhoz vasércre van szükség. Vasérc úgy általában az, politikai és gazdasági helyzet kérdése, hogy hol van a határ, de olyan 25-30% vastartalma kell, hogy legyen az ásványi anyagnak ahhoz, hogy azt abban a percben, pillanatban, korban éppen értnek nevezzék. Miért mondom ezt? Azért, mert amikor háború van, ahhoz, hogy egymást lebírjuk mészárolni, ahhoz nagyon sok acélra van szükség. Akkor minden hitvány, ásványi anyagot feldolgozunk, hogy abból gyilkos szerszámokat tudjunk csinálni. Rudabányán bányáztak, ugye, Trianon után még egy jó darabig vasércet, hát meglehetősen hitvánk a kis vasérc, de a második világháborúban szükség volt arra a vasércre, és na akkor azt feldolgozták. Vége a háborúnak, na ilyen vacakkal tovább nem dolgozunk, beindul a kereskedelem, és akkor vehetünk olyan helyről ércet, aminek jóval nagyobb a vastartalma, sokkal könnyebb feldolgozni, notabene olcsóbb is. Ennyit az ércről, a vasról. De hogy ez fémenként változik, csak egy piciny adalék. Hogyha egy fémkohász, egy nemes fémkohász olyan aranyércet kap, vagy talál valahol, amiben 2% arany van, örömébe a popsiát a főthöz veregeti. Na már nagyon sok. Az már nagyon sok az arany tekintetében. Nem beszélve az uránércről. Ott még kisebb urán koncentráció elegendő ahhoz, hogy érdemes legyen feldolgozni. Na azt meg aztán pláne nem ilyenbe dolgozzák fel, azt hiszem, hogy mindenki tudja. Melyek jellemzően azok az ércek, amelyeket kohósítanak? A legjobban a magnetitet szeretik, aminek a kémiai képlete az Fe3O4. A vasnak ugye két oxidációs foka van, a 2 és a 3 vegyértékű. Na ez egyik sem, mint ezt kibírják számolni, ez úgy jön ki, hogy Fe2O3×FeO. Tehát a 2 és a 3 vegyértékű verzió egyszerre van jelen, ezt mágnes vasércnek is nevezik. A 3 vegyértékű az a hematit, ez az Fe2O3. Ezeket az anyagokat jellemzően felszín alatti bányászattal hozzák a felszínre. De tudjuk, hogy őseink is voltak ám ilyen gyilkos hajlamúak, s hogy kardokat tudjanak csinálni, acélt állítottak elő, már a történelmi időkben, és nyilván akkor még a mély bányászatot nem ismerték, és akkor a limonitot használták, aminek a magyar neve gyepvasérc, azért, mert az ilyen gyepükön lehetett találni vízfolyások mentén, és ez Fe OH3×XFeO, magyarul bázikus vasércnek is mondhatnám, hiszen a vas 3 vegyértékű fokozatának hidrátja van, és emellett van valamennyi 2 vegyértékű vasoxid. Az X azt jelenti, hogy az akármi lehet. És a leghitványabb az a sziderit, ami FeCO3, igen, FeCO3, ez egy 2 vegyértékű vegyülete a vasnak, vaskarbonát, és mint minden karbonátot pátnak is neveznek, ezért ezt hívják vaspátnak is, vagy pátvasércnek. Vaspát vagy pátvasérc. Na ezeket lehet szokás kohósítani. Rudabányán ez a sziderit fordul elő leginkább. Következő betétanyag koksz. A nagyolvasztói koksz a szilárd halmazállapotú tüzelőanyagok csúcsa. A legnagyobb fűtőértékű szilárd tüzelőanyag, a legkisebb hamu és salaktartalommal, és egyébként a legtisztább, továbbá a legnagyobb szilárdsággal bíró. Hí, és aztán a meg mély fontos. Hátcsókolom azért, mert gondolják végig, hogyha ide beadom én a kokszot, több mint 10 méter magas anyagoszlop nyomja az alul lévő kokszot. Ha az összeroppan, akkor ez nem lesz gázát járható. Eldugul a nagyolvasztó. Nem működik. Tehát nagy szilárdságúnak kell lenni. Továbbá rendkívül nagy fajlagos felületének is kell lennie, azért, hogy a kémiai folyamatok lejátszódása az könnyített legyen, a sebességét lehessen növelni. A fajlagos felületének kell nagynak lenni. Ez egy szivacsos anyag. Csak hogy valami rendet csapjunk a kokszok között. Ugye azt tudják, hogy kokszot a szenek kokszosítási technológiájával állítják elő. Nagyolvasztói kokszot csak fekete szénből, a legjobb minőségű fekete szén kokszosításából lehet nyerni. Három kategóriát hagy említsek meg. Van a háztartási koksz, még helyenként használják és tüzelnek vele. Van a van a kúpoló koksz, ez a technológia egyre inkább betiltása miatt már kevéssé használatos, és van a nagyolvasztói koksz. Háztartási kokszet meg lehet venni a tüzéptelepeken. Ezzel lemezkazánban ne akarjanak tüzelni. Nagyon gyorsan szétbírják égetni vele a lemezkazánjukat. Kokszal, háztartási kokszal legfeljebb öntött vaskályhában szabad tüzelni. Kúpolókoksz. Aki szakestélyeken járatos, az öntésznótát ismeri, ottan a de jó volna, ha sör folyna a kúpoló nyílásából, erre a szegény diák arra asszociál, hogy ez egy sörgyári berendezés. Egy nagy túrót, ez egy olvasztó kemence, amiben az öntött vasat folyékony halmazállapotra hevítik, és ennek a fűtőanyaga is koksz. Ennek a fűtőértéke jelentősen nagyobb, mint a háztartásié. És ehhez képest legalább ennyivel van arrébb a nagyolvasztói koksz. Összehasonlításképpen. Akkor, amikor még az utcánkban nem vezették be a gázt, addig lustaság mián én a kazánt öntött vasanyagból vásároltam, hogy elegendő legyen hetente egyszer begyújtani, és hát folyton égő volt, olyan tekintetben, hogy reggel is, meg este is kellett rá rakni, a hamudat kiszedni belőle, aztán égett egy héten keresztül. Hétvégén le kellett állítani, ki kellett pucolni, újra begyújtani, aztán hadd menjen. Csepel-szigeten a ottani tüzép nagy lerakatnál tárolták akkor a kokszokat, és mindig egy egész térre valót megvásároltam egy teherautónyit, annyira volt szükség, és ezért mindig onnan hoztam. Igen ám, csak egyszer a telepvezető, vagy anyaghiány, vagy lányos zavara miatt nem a háztartási kokszból küldött, hanem a kúpolóból. Hála Istennek, akkor már volt némi fogalmam a kokszok minőségét illetően, és amikor az első kosárral leborították, mondom, Jézus Mária, ezek mit hoztak? A hangjáról lehetett hallani, hogy ez nem háztartási koksz. Peng. Fémesen peng a koksz. Már a kúpoló koksz is, hát még a nagyolvasztó. Szinte tényleg fémes hangja van, notabene a csillogása is fémes majdnem. Hát nem akartam neki szólni, hogy vigye vissza. Ennyi pízért, ezt a drága anyagot, hát köszi szépen. A de vigyázat, itten bukni lehet, mint Rottenbiller, ahogy a szóhasználat mondja. Lesz mit kivágniuk, kollégák. Szóval, mert hogyha berakom a kazánomba, akkor szétég a kazán. Ugye gyorsan el kellett menni a közeli tüzépre, és tűzoltószenet venni. Nem ismerik a tűzoltószenet? Hát a dorogi szén. Rárakják a tűzre, az elalszik. De tényleg, hát a dorogi szénnel tüzelni, hát azt is meg kell tanulni, hogy hogyan kell a dorogi szenet használni. Úgyhogy vettem gyorsan dorogi szenet, és a kettőt keverbe raktam be a kazánba, mert szétégett volna. Na ehhez képest talán most már elbírják képzelni, hogy milyen a nagyolvasztói koksz. Menjünk tovább. Mészkő. Miért kell mészkő a nagyolvasztó? Meg egyébként is mi az a mészkő? Ha valaki esetleg nem tudná, a mészkő az kálciumkarbonát. Miért kell ez? Azért, mert amit beadok ércet és kokszot, az nem vegytiszta anyag. A koksznak van, bármennyire is kevés, de van hamu és alak tartalma, miután elégett. Vagy következik. Az ért, az nem vegytiszta vasvegyület csupán, hanem van mellette meddő. Olyan anyag, ami nem igazán kéne, hogy benne legyen, de ott van, és nem gazdaságos külön választani a meddőt egy bizonyos határ után, az értékes érctől. Ilyen például a szilícium-dioxid, ami jellemző kísérője a vasvegyületeknek. Na ezt is beadagolom a nagyolvasztóba. A nagyolvasztón nincsen ajtó, hogy majd ottan kiveszem a szilárd csalakot. Nem. Ez mondtam, hogy zárt, és csak folyékony halmazállapotban vehető ki belőle a beadott szilárd anyag. Ez azt jelenti, hogy föl kell hevítenem a meddőt olyan hőmérsékletre, hogy csapolható legyen. Na erre szolgál a mészkő, mert hogy a kálciumoxid ugyanúgy, ahogy a fémek egyensúlyi fázis diagramjánál mutattam, tanultuk, csökkenti ezeknek a meddőknek az olvadáspontját, mert több komponensű, kis olvadáspontú eutektikummá alakítja. Tehát a mangánoxidot, a magnéziumoxidot, a szilíciumdioxidot, mindezeket az oxidokat, ezeknek az olvadáspontját lecsökkenti a kálciumoxid. Így lesz a meddőből csapolható salak. Egyébként nem marad meg kálciumoxidként, hanem ez elbomlik. Kálciumoxid és széndioxidra, ugye ez a mészkő, ez pedig az égetett méz. Ez az égetett méz, és ha már itt tartunk, akkor egy gyors homálytizedelés még építkezés címén, amikor maltert akarnak csinálni vakoláshoz, falazáshoz, akkor nem égetett mezet használnak, hanem úgynevezett oltott mezet. Az oltott méz az víz hozzáadásával keletkezik, hőfejlődéssel járó folyamat, és akkor kálciumhidroxid keletkezik, na ez az oltott méz. Ezt keverik homokkal, cementtel, vízzel kívánt sűrűségűre, raknak falat, vakolnak, és amire fel szeretném hívni becses figyelmüket, különös tekintettel korukra és a maguk előtt álló feladatokra, ha majd házat építenek, és azt látják, hogy kiszáradt a vakolat, nehogy azt higgyék, hogy érdemes rögtön beköltözni, mert hogy már száraz. Nem ajánlom. Nem ajánlom, mert továbbra is kálciumhidroxid van a falban. Vissza kell alakulnia, és akkor fejeződik be a játék, ha a kálciumhidroxid visszaalakul kálciumkarbonáttá. Az pedig hogyan történhet? Úgy, hogy a CaOH2-höz széndioxidot kell adni, és így lesz belőle CaCO3 plusz H2O. És arra a plusz H2O-ra hívom föl böcsös figyelmüket. Látják, hogy a széndioxid hozzáadásával játszódik le. Ez majd akkor történik, amikor meggyűn a tél, és maguk belehelik a széndioxiddal a lakást. Közben pedig sok-sok vödörnyi víz keletkezik a lakásban. Na ettől lehet rendes tüdőgyuszit kapni, meg mindenféle penészedést elérni. Erre nagyon ügyeljenek. Hogyan lehet ezt meg? Miért nem haltak meg eleink? Hát azért, mert volt eszük. Mi kell hozzá? Széndioxid. Mit tehetünk? Hát csukjuk be az ajtót, ablakot, és akkor vegyünk elő szódáspatronokat, és nyitogassuk ki őket. Biztos nem ezt csinálták. És ha megfigyelik építkezéseken, a daru sokszor himbál egy úgynevezett kokszkosarat. A himbálása csak azért van, hogy felizzítsák, és a kokszkosarat beviszik a lakásba. Nyilván parkettázás előtt. Azért, hogy széndioxidot termeljenek. Hogy lejátszódjék ez a karbonátosodási folyamat. Tehát meg kell kötni az égetett meszett széndioxidas. Ekkor lesz majd vége a folyamatnak. De hogy mi történik a nagyolvasztóban, amikor jár, mert ez jár, azt majd a jövő héten fogom elmesélni. Köszönöm a figyelmüket!